Arra? Hát ahogy én kinéztem. Csak ezt mondja a főmester, hogy ön valószínűleg eltévesztett valamelyik ajtót. Nyilván nem ide volt szándékában belépni. De mondom, igen, én egy frakkot szeretnék szépen csinálni. A minek az magának, ahogy kinéz? A zsebemben volt az Osservatore Romano, megmutattam be a munkámat, a fényképet, de meg a Szent Atya magához rendelt, látni kíván, és nem mehetek már. Abban a pillanatban csak a vörös szőnyek hiányzott. Körülugráltak, mértek, csináltak mindet. Állítom, hogy Európa legtöbb frakját én kaptam 1936-ban.
Hát köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Milyen onnan egyébként a kilátás a műterméből?
Hát a műtermemben itt a Százas úton egy nagy kert van. Alig várom, hogy még jobban kizöldüljön. Úgy látom, jövő hónap után kaszálni kell a füvet, ha nem esik az eső. Hát szóval, hát hónap után nem, mert akkor herenden leszek, de szombaton vagy vasárnap. Aztán most egy kicsit pihennem kell azért, úgyhogy nem nagyon hajtom magam, de érem folyamatosan készül, körülbelül 200-nál tartok most, főleg az orvosprofesszorokat, Orvostörténeti Múzeum számára, és az írók, vagy az irodalom holdgyűrűjébe tartozó magyar kiválóságokat mintázom éremben, persze sok profán mást is, Antal József volt miniszterelnököt is, meg mi. Lehet, hogy Pozsgai Imre kerül rövidesen, mintázófa alá. Hát szóval folyamatosan dolgozom, csinálok mindent, aztán töröm a fejemet azon, hogy ha hosszú távon nem is, de középtávon még mivel tudnék a teremtés munkájához hozzájárulni.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és hát örülök neki nagyon.
Én is örülök, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Eddig tartott Búza Barna meséje, a Herendi kiállítás megnyitója előtt rögzítettük ezt a felvételt. A százesztendejébe lépett szobrász anekdótáival búcsúzom a mai mecénástól. A kiállítás egyébként a szobraival és érmeivel Herenden május közepéig látható. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, Balogh József műsorával egy hét múlva találkozhatnak itt a Klubrádióban, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra a kortárs művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:02. Feloldották a légtérzárat Magyarország fele, de egyelőre nem nagyon indulnak repülőgépek Ferihegyről. Már 16 ezer hektáron van belvízvédelmi készültség az esős időjárás miatt. Egyelőre nem tud visszatérni a földre a Discovery űrsikló. Idehaza folytatódik a változékony borongós idő. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Feloldották a légtérzárat Magyarország felett, de csak nagyon lassan indul meg a forgalom. A járatok többsége nem tud felszállni, miután a célállomásokon még nem fogadnak repülőgépeket, közölte Hardi Mihály. A Budapest Airport vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta azt is, hogy bár a vulkáni hamu egyelőre elvonult a magyar légtérből, a helyzet óráról órára változhat.
Európai repülőterek és légterek egy része változatlanul zárva tart, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy akinek jegye volt, az el is tud indulni. Ezért mindenkit, akinek repülőjegye van, azt kérem, hogy ne induljon el a csomagjaival a repülőtérre, hanem előbb vegye fel a telefont és lépjen kapcsolatba a légitársaságával, és ellenőrizze, hogy valóban indul-e a járat. Egy csomó helyről pedig nem érkezett meg az a járat, amelyikkel innen Budapestről el tudna menni az utas. Jelen pillanatban éjfélig látunk előre, és éjfélig van nyitva a magyar légtér. Több napra lesz szükség ahhoz, hogy visszaálljon a normális menetrend, még akkor is, hogyha egész Európában egyszerre nyitnák meg a légteret, tehát itt azért fokozatos lépésről lépésre történő folyamatra kell számítani.
A meteorológusok szerint este 8 óra körül újabb hamu felhő érkezhet Magyarország fölé Győr-Moson-Sopron megye északi csücskében. A szakemberek számításai szerint az a felhő meteorológiai szempontból a repülést nem zavarja majd. Csaknem 16 ezer hektár föld került víz alá az elmúlt napok esőzései miatt a Dunától keletre. Belvízvédelmi készültséget rendeltek el a Tiszántúli vízügyi igazgatóság területén, északon pedig nem csak a belvízzel, hanem az áradó folyókkal is küzdenek. Csont Csaba, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi osztályának vezetője azt mondta a Klubrádiónak, hogy a következő napokban még újabb árhullámokra is készülnek.
A Sajó folyó mentén tartunk fönt másodfokú készültségi fokozatot. A Sajó folyó legnagyobb hazai mellékvízfolyása a Bódba. Itt az elmúlt napokban kialakult árhullám minden eddigi rekordot megdöntött. A Sajó esetében néhány napon belül lehetőség nyílik arra, hogy megszüntessük a készültségi fokozatot. A Bódván azonban ott még ugye tartósabban magas vízszintek lehetnek, viszont itt is javuló helyzetről lehet beszámolni. Persze tudni kell azt, hogy itt most Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg is esik, és az elkövetkezendő napokra is csapadékos időjárást jelentett a meteorológia, így amennyiben újabb és nagy mennyiségű csapadék hullik a Bódva, esetleg a Sajó folyó vízítő területén, úgy újabb árhullámok kialakulására lehet számítani. Vélhetően ezeknek az árhullámoknak már nem lesz olyan szintje, mint a most levonuló árvizeknek.
Az időjárás miatt egyelőre nem tud visszatérni a Discovery a Földre. Az amerikai űrsikló a tervek szerint délelőtt szállt volna le a floridai Kennedy űrállomáson, de az eső és a sűrű felhőzet miatt elhalasztották a leszállást. Délután 4:30-kor ismét megpróbálják letenni az űrsiklót a földre, de ha akkor sem tud leszállni, akkor ma már nem lesz több lehetősége a visszatérésre. Idehaza az ország nagy részén felszakadozott a felhőzet, de az esti órákban keleten még lehet eső. A hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul. A következő napokban is folytatódik a változékony időjárás, pénteken pedig ismét nagyobb eső várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:45-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Kedden este 9:00-kor.
Basszus.
Hamarosan 3 éves lesz a furcsa nevű alternatív trip-hop csapat, a Magashegyi Underground. Ezt ingyenesen letölthető albummal, a szívtakarítással ünneplik meg, és persze lemezbemutató koncerttel. Eljön az énekesnő Bocskor Viborka és a billentyűs Fodor Máriusz, hogy elmeséljék a karrierükből eddig eltelt 3 kalandos évet. Bencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A dolgozók tömege érzi magát létbizonytalanságban, és ennek megszüntetését nem csak a szakszervezetek, hanem a munkaadók feladatának is tartja az MSOS elnöke. Pataki Péter lesz műsorunk első vendége. A kémiai biztonságért kell tenniük nem is keveset az európai cégeknek. A feladatokról és a teendőkről, valamint a fontos tudnivalókról kérdezzük majd az ANTS főosztályvezetőjét. Ha a munkavállalók kiszolgáltatottságáról beszélünk, akkor nem maradhat ki az építőipar. Hogy hogyan próbálják megtartani alkalmazottaikat az építőipari vállalkozások, arról szövetségük elnöke beszél majd mai műsorunkban. A kiszolgáltatottságot az is növeli, ha a munkáltató felmondja a kollektív szerződést. Ez történt a Pécsi Egyetemen. A következményekről az Orvos Egyetemek szakszervezetének elnökével beszélgetünk műsorunk utolsó felében. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A telefonál Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Akinek nincs munkája, az totális reménytelenségben él, akinek van, az attól fél, hogy bármikor elveszítheti, vagyis hogy igen szomorú ez a helyzet. De, mint tudjuk, ez már elég régóta fennáll. Miért most érezte szükségét, hogy megszólaljon ez ügyben?
Nem én
éreztem szükségesnek, hogy megszólaljak, hanem egy olyan alkalommal adtam egy interjút a rendtéji helyi tudósítójának, ami ezt előhozta. Jelesen arról van szó, hogy az MSOS kongresszusra készül, és járjuk körbe a megyéket, ülünk a tisztségviselőkkel, értékeljük az elmúlt időszakot, és hát próbáljuk meghatározni a következő időszaknak a feladatait. És hát ennek kapcsán esett arról szó, hogy hát mi is a legnagyobb probléma, amivel a szakszervezeteknek szembe kellett nézni az elmúlt időszakban is, és amit a leginkább meg kéne változtatni. Ennek kapcsán került ez szóba, tehát ez nem egy aktualitás, ebben teljesen igaza van. Sajnos nem egy ilyen hirtelen előállt helyzet, hanem ez évek óta vagy évtizedek óta halmozódó probléma, amiben egyébként annyiban napjainkban ez erősödött, vagy az elmúlt egy másfél évben, amennyiben a válság erre még rátett egy lapáttal.
Vagyis sokkal több embert érint, mint valaha
bármikor. Hát egyrészt több embert érint egy, hogy több embernek szűnt meg a munkahelye, ráadásul olyan ágazatokat érintett a válság, amiről azért korábban már azt gondoltuk, hogy azért az a prosperáló és konszolidált része a magyar gazdaságnak, tehát ott a munkahelyek biztosak. Ugye olyan ágazatok, autógyártás, autóipari beszállítók, elektronika, amik korszerűek, eladható terméket gyártanak a piacon, jól beépültek az európai exportba. Tehát azt gondoltuk, hogy húzó ágazat, így hívtuk őket, hívjuk ma is, és hát ugye a legutóbbi traumák pontosan itt értek minket.
Ugyanakkor visszatérve egy kicsit az eredeti kérdéshez, a kis létszámú munkahelyek vannak a legnagyobb veszélyben, hisz ott gyakorlatilag nincsenek szakszervezetek. Rajtuk hogyan lehetne segíteni?
Hát igen, ez egy alapvető gondja a szakszervezeteknek most már jó ideje, nem csak nálunk, hanem mindenütt, hogy hogy lehet azokat a munkavállalói érdekeket képviselni, megjeleníteni és különösen megvédeni azokat a munkavállalókat, akik, ahol nem nagyobb tömegben vannak együtt. Tehát akkor helyben a kollektív fellépés ereje, lehetősége nincs meg. Azt gondoljuk, hogy két útja van annak, hogy az ő helyzetüket is javítsuk. Az egyik az az, hogy olyan jellegű vagy olyan minőségű törvények legyenek, amik a munkavilágát szabályozzák, amik hát megakadályozzák azt, hogy ők kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek. Nem elég az, hogy törvények legyenek, hanem ezeket a törvényeket be is kell tartatni. Ebben pedig azt gondoljuk, hogy kiemelt szerepe van az államnak, a kormányzatnak, mint végrehajtó hatalomnak. Ez az egyik oldal. A másik pedig az, hogy mégiscsak hagyományos szakszervezeti eszközökkel, kollektív megállapodásokkal is segíteni kell, hogy az ő érdekeik érvényre jussanak. Ezt viszont nem tudjuk helyi kollektív megállapodásokkal csinálni, ami ugye a klasszikus modell Magyarországon, hogy egy munkahely, egy kollektív szerződés, hanem ennek egy szélesebb hatályú változatát kell tudnunk elérni, vagyis hogy egy-egy ágazatra, szakágazatra, alágazatra szóló kollektív megállapodás jöjjön létre.
Mert ugye ön is tudja, meg én is, hogy nagyon sok kis munkahelyen egyszerűen ki is kötik, hogy itt nem fog senki se szakszervezetet szervezni. Azon egyébként még nem gondolkodtak, hogy bevonják ezeket a munkavállalókat úgy a területi régiós szakszervezetekbe, hogy mondjuk például e-mailen bejelentkezhetnének, és hogyha fizetik a tagdíjat, akkor tagok, és akkor nem munkahelyhez kötötten, de mégis tagok.
Hát ez a másik dolog, ami egyébként megint csak aktuálisá tette ezt a kérdést, hogy beszéljünk róla, hogy a magunk dolgait végig gondolva, így kongresszus előtt, nyilvánvalóan arról is párbeszédet folytatunk a tagsággal és a tisztségviselőkkel, hogy milyen szervezeti formák hatékonyak, az, ahogy eddig működünk, az miben jó, miben nem.
És mert hogy lépést kell tudni, lépést kell
hát
tudni tartani.
Például, igen, hát itt tulajdonképpen egy kulcsszó van, az alkalmazkodó képesség, tehát hogy szervezetileg is, meg a munkamódszerekben tudunk-e alkalmazkodni az új kihívásoknak. Azt kell mondani önkritikusan, hogy azért ez az alkalmazkodás folyik, de lassan. Tehát pont arról beszéltünk, hogy gyorsabban kell ezt megtenni. Ennek ugye két útja van. Az egyik az, hogy a meglévő szervezeti erőt össze kell szervezni, tehát azt többször ugye már mondtuk az utóbbi időben, én is mondom, hogy De az MSOS attól, hogy nem 38 tagszervezete lesz, hanem ezek integrálódnak, összeállnak nagyobb egységekké, és mondjuk 38 helyett csak 19 vagy 20 tagszervezet lesz, de az erősebb, ütőképesebb ágazati szakszervezet lesz, az biztos, hogy egy jobb jövőt biztosít, mint a jelenlegi struktúra. A másik pont az, amit kérdezett, hogy igen, olyan szervezeti formákat is életre kell hívni, illetve vannak, akkor ezeket meg kell erősíteni, mert vannak, amik alkalmasak arra, hogy a kis munkahelyeken dolgozókat elérjék, az éppen munkanélkülieket elérjék, vagy azokat, akik mondjuk még tanulnak, azokat is valahogy elérjék. Ugye ezek nagyon fontos csoportok, vagy azért, mert most éppen munkavállalók, és kis munkahelyen dolgoznak, vagy éppen nem munkavállalók, mert elvesztették a munkájukat, vagy pedig olyan fiatalok, akik hát nem sokára ki fognak lépni a munkaerőpiacra.
Az előbb azt mondta, hogy kevesebb és hatékonyabb szakszervezetre lenne szükség. Hogyan gondolná ezt létrehozni, hiszen minden eddigi próbálkozás sikertelen volt, mindegyik konfederáció őrzi, nagyon is őrzi a függetlenségét.
Hát én itt most nem a konfederációk számáról beszélek, hanem a saját belső szervezetünkről, és abban azért vannak változások. Például az elmúlt év őszén egy olyan fúzió jött létre, ami nevében nagyon furcsa lehet, de teljesen logikus folyamat. Jelesen a valamikor egy bányász szakszervezet, bánya és energiaipari szakszervezet, a ruhaipari szakszervezet és a textilipari szakszervezet egyesült, és ma bánya, energia és ipari szakszervezetnek hívják, és én azt gondolom, hogy ez az integrációs folyamat még tovább fog folyni az ipar területén, különösen azokon a területeken, ahol a korábbi méretéhez képest az adott iparág, ágazat már sokkal kevesebb munkavállalót foglalkoztat, ebből következően kevesebb tag is van, de ugyanakkor velük sokkal intenzívebben kéne foglalkozni. Ez az integrációs folyamat egyébként ez látható Európában is, Németországban, Hollandiában, Ausztriában az utóbbi években ilyen jellegű, korábban soha el nem képzelhető fúziók történtek.
Tehát akkor úgy lehetne összefoglalni, hogy a szakszervezetek is gondolkodnak egyfajta lépésváltáson, illetve rugalmasabban igazodnak a pillanatnyi igényekhez.
Hát mindenképpen kell, ugye az a helyzet, hogy az a szervezet, amelyik nem képes tanulni, nem képes alkalmazkodni, az halálra van ítélve. És hát azért elég sokan szoktak ilyeneket mondogatni a magyar szakszervezetekre, hogy hát ez egy lejárt forma, erre már nincsen szükség. Ugyanakkor mi meggyőződéssel valljuk, hogy ez nem így van. Nekünk változnunk kell bizonyos módszerekben, meg szerveződésben, de még mindig nem találtak ki jobbat és mást a munkavállalók érdekeinek a képviseletére, mint a szakszervezetet.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt az elmúlt percekben. Pataki Péterrel, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökével beszélgettem, egy kicsit a jelenről, meg egy kicsit a jövőről is.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
Adóbábel. Mi lefordítjuk. Szaldó. www.saldo.hu.
Diploma előtt. A nagy sikerű film most a Madách Színház színpadán fantasztikus kettős szereposztásban.
Mrs. Robinson szerepében Udvaros Dorottya,
illetve Nagy Kálózi Eszter, Benjamin szerepében Kovács Lehel.
És Szente vagy.
Rendező Herendi Gábor.
Bemutató április 24-én és 25-én.
Diploma előtt a Madách Színházban.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Ez év végéig egészen pontosan december 10-éig kell a kémiai biztonsági szabályokat teljesíteniük és regisztráltatniuk bizonyos vállalkozásoknak. Az uniós előírásoknak nem könnyű eleget tenni, viszont jó tudni, hogy a tevékenysége felfüggesztésével játszik az, aki ezt elmulasztja. A részletekért felhívtuk Deim Szilviát, az ANTS Országos Kémia Biztonsági Intézetének főosztályvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, hogyha megengedi, rögtön egy helyesbítéssel kezdenék. December 1-jéig kell eleget tenni a kötelezettségeknek.
Akkor még kevesebb időnk
van. Így van, még kevesebb idejük van a cégeknek.
Milyen vállalkozásokat érint ez az uniós szabályozás?
Most elsődlegesen azokról a cégekről beszélünk, akik viszonylag nagy mennyiségben gyártanak valamilyen tipikusan vegyi anyagot, de sok esetben olyan anyagokról is beszélünk itt, amelyeket a hétköznapi értelemben nem gondolnánk vegyi anyagnak. Azok a cégek is érintettek, amelyek olyan anyagokat gyártanak, amelyek a környezetre különös veszéllyel bírnak, illetőleg amelyek rákkeltőek, mutagének vagy reprotoxikusak az emberi egészségre nézve.
Milyen mértékben érintheti ez a lakosságot?
Lakosságra közvetlen hatással itt még nem bírnak ezek a kötelezettségek. Itt inkább arról van szó, hogy megpróbáljuk ezekre az anyagokra nézve, amelyek vagy a veszélyüknél fogva, vagy pedig amiatt, hogy nagy mennyiségben gyártják, termelik őket, minél több információ álljon rendelkezésre, milyen jellemzőik vannak ezeknek az anyagoknak, milyen toxikológiai tulajdonsággal, milyen mérgező tulajdonsággal rendelkeznek, élőhelyekre, élő környezetre milyen veszélyeket rejtenek. Az anyagok köre pedig igazán széles, tehát a leghétköznapibb anyagoktól kezdve például az alumínium vagy a vas, a mindenki által ismerten veszélyes például oltott méz, de ugyanígy például a benzin vagy a bioetanol, illetőleg a műanyagoknak az alkotó elemei, az úgynevezett monomerek, amikkel ugye hétköznapunkban találkozunk, és az ember nem is gondol bele, hogy tulajdonképpen itt is vegyi anyagokról beszélünk, ide tartoznak, de nagyon tipikus ammónia, kénsav, sósav, a különböző lúgok, amelyek ide tartoznak.
Összesen hány hazai vállalkozást érint ez most december elejéig?
Egy pár száz vállalkozásról beszélünk, szerintem egy olyan körülbelül 5-600 vállalkozás lehet érintett. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy az uniós kötelezettségek fokozatosan lépnek hatályba, és a későbbi során 2013 és 2018-ig is jelentkeznek ugyanilyen jellegű kötelezettségek, csak a kisebb mennyiségben gyártott anyagokra.
Mi az, amit a vállalkozásoknak meg kell tenniük, és ami talán még egy nagyon fontos kérdés, hogy tudják-e vajon pontosan, hogy mi a feladatuk?
Gyakorlatilag a folyamat az nem most kezdődött el, hanem 2008. december 1-ig a cégeknek meg kellett tenniük egy úgynevezett előregisztrációs lépést. Ez a 2010. december 1-i határidő azokra a cégekre vonatkozik elsődlegesen, akik ennek a kötelezettségnek addig az időpontig már eleget tettek, illetőleg azokra, akik ezt általában elmulasztották, ez a kötelezettség már most is él. Össze kell gyűjteniük az anyagaikra vonatkozó jellemző tulajdonságokat, ebben a folyamatban együtt kell működniük az ugyanezen anyagot gyártó többi Európai Uniós céggel, illetőleg nagyon fontos, hogy a kötelezettség az Európai Unión kívülről importáló cégeket is érinti, terheli. Együtt kell működni a többi céggel, össze kell dolgozniuk az információk összegyűjtésében, és egy úgynevezett regisztrációs dokumentációt kell összeállítaniuk, ami elég komplett, sajnos költségeket is jelent ennek a dokumentációnak az összeállítása is, hiszen adott esetben az információkat vagy meg kell vásárolni, vagy pedig vizsgálatokat kell elvégeztetni, és ezek bizony költségbe kerülnek.
Ez igen. Akár több százezer forintot is
ez, jelent? Ez bizony nem csak akár, hanem több százezer forintot jelent. Tehát itt inkább attól tartok, hogy akár még a milliós nagyságrendeket is elérheti adott esetben.
Mi van akkor, hogyha nem jól végzi el a regisztrációt egy cég?
A Helsinki-ben működő Európai Vegyanyag Ügynökség felé kell a regisztrációt elektronikusan benyújtani. Ha a regisztráció nem megfelel, akkor a rendszer nem fogja befogadni. A Helsinki ügynökség ezt nem fogja elfogadni. Nagyon fontos tudni, hogy már magán a regisztrációnak a ténye is díjfizetési kötelezettséggel jár. Ez attól függ, hogy kisvállalkozásról, mikrovállalkozásról, nagyvállalkozásról beszélünk, hogy mennyi ennek a díja, illetőleg attól is, hogy mekkora mennyiségben gyártja valaki az adott anyagot. Ennek utána lehet járni, van erre vonatkozóan részletes szabályozás. Tehát ott kezdődik a probléma, hogy a rendszer nem fogja befogadni a regisztrációt, illetőleg akinek pedig nincsen 2010. december 1-én érvényes regisztrációja, annak ellenére, hogy kellene, hogy legyen neki, ahogy azt ön is említette a felvezetőben, bizony a tevékenységének a felfüggesztésével játszik. Magyarországon az ANTS az, amely a kötelezettségek teljesítését ellenőrzi, gyakorlatilag nem hozhat, nem gyártható vagy nem importálható olyan anyag, amelyet nem regisztráltak a megadott határideig. Ezen kívül kémiai terhelési bírság is kiszabható arra a cégre, amely vétkesen megszegi a kötelezettségeket.
Hát abszurdum elképzelhető, hogy kisebb cégek inkább be fogják zárni a boltot, mert nem fogják tudni kifizetni ezt a tetemes költséget.
Sajnos ez elképzelhető. Ahogy említettem, kisebb cégek esetében maga a regisztrációs költség az kisebb, de tipikusan vannak olyan iparterületek, ahol tudjuk, hogy igen, a vállalkozások veszélyben vannak. Ugye itt azokra a cégekre kell gondolni, amelyek tipikusan nagy mennyiségben gyártanak anyagokat, itt meg kell, hogy említsem például a mészoltókat. Ugye a messzet gyakorlatilag 1000 tonna feletti mennyiségben gyártják, tehát nagy mennyiségről beszélünk, viszont általában Magyarországon kis cégek gyártják ezeket az anyagokat. A vizsgálati költségek, az együttműködésnek a költségei azok, ahogy az előbb is beszéltük, több százezer, akár milliós összeget is elérhetnek, és sajnos a nagy mennyiség, a nagy gyártott mennyiségre tekintettel a regisztrációs költség is egy olyan 5-600 ezer forint legalább ezekre a cégekre nézve.
Valószínű, hogy akik meg talpon maradnak, azok meg majd az árba fogják beépíteni, vagyis mi nem fogunk túl jól járni. Azt említette, hogy az ANTS itt a mindenek tudója, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom, de tud-e vajon az ANTS segíteni a teendők elvégzésében a cégeknek? Egyáltalán van erre lehetőségük, hogy önökhöz forduljanak?
Igen, tehát itt az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben működik egy tájékoztatási szolgálat, amely egy ingyenes szolgáltatást végez a cégek irányában. Bárki, aki bennünket megkeres, tájékoztatást kaphat arról, hogy meddig és milyen kötelezettségeknek kell eleget tenni. Igyekszünk mindenben segíteni a cégeknek. Volt olyan, akinek az adott esetben angolul működő internetes portálon vezettünk végig annak érdekében, hogy sikerüljön teljesíteni a kötelezettségeket. Ez sajnos egy nagyon komoly probléma, ami a magyar vállalatokat érinti, hogy angolul vannak azok a különböző elektronikus formanyomtatványok és internetes oldalak, amelyeken meg kell tenni ezeket a regisztrációs lépéseket, tehát ez is adott esetben egy problémát jelent. Azon kívül pedig, ha még ugye közvetlenül az ANTS, az ellenőrző hatóságot nézzük, mi igyekszünk, ugye itt szintén a mi intézetünkben működik egy kompetens hatóság, és együttműködve az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal rendszeresen tartunk képzéseket az ANTS felügyelőknek, és hát ezeknek a képzéseknek az egyik alapelve az, hogy ők is próbálják meg segíteni a cégeket, hiszen itt még egy olyan új kötelezettségről beszélünk, amit még mindenki szinte csak most tanul, tehát az az elsődleges, hogy segítsük a cégeket a kötelezettségek teljesítésében, és nem az pedig, hogy megbírságoljuk őket, hiszen az egészségügyi és a környezetvédelmi érdekek is azt diktálják, hogy megfeleljenek a cégek ezeknek a kötelezettségeknek, tehát teljesítésre kerüljenek ezek az elvárások.
Még bírságolás nélkül, de ellenőriznek-e már a határidő lejárta előtt is? Pontosan azért, hogy mire lejár a határidő, és ugye élesben már büntetni, bírságolni kell, ezt elkerülhessék a cégek.
Ugye most még nem kell a regisztrációs kötelezettségnek megfelelni, de mint mondtam, már volt egy korábbi határidő. Az ennek való megfelelést ellenőrzik már az ANTS felügyelők, sőt, ez az ellenőrzés az már tavaly is folyt. Ilyen ellenőrzések során természetesen tanácsokkal is ellátják a cégeket, amennyire tudják a kollégák. És hát igen, igyekszünk felkészülni arra, hogy lehetőség szerint már képben legyünk abban a tekintetben, hogy ki az, akikre fokozottan oda kell majd figyelni. Az a cél, hogy elsődlegesen ne bírságoljunk, illetőleg hát itt a jogszabálymódosítások is, amelyek az elmúlt pár hónapban következtek be, abba az irányba terelik az ellenőrző hatóságokat, ugye nem csak ezen a területen, hanem más területen is, hogy először figyelmeztessenek és hívják fel a teljesítésre a kötelezettséget, és csak akut esetben bírságoljanak azonnal.
Mondja, mire jó és mi az értelme ennek az új szabályozásnak? Mert ugye egyik oldalról most végigbeszéltük, hogy ez hihetetlen költségeket ró, és pontosan a kis és mikrovállalkozások lehet, hogy ezt nem is fogják bírni, nem is fognak tudni ennek eleget tenni anyagi okok miatt. Hol van ennek az emberre vetített haszna?
Igen, ez, amit az előbb már utaltam rá röviden, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy összegyűjtjük gyakorlatilag a bennünket körülvevő összes anyagra nézve a különböző jellemzőiket, tulajdonságaikat, így elsődlegesen a fizika-kémiai tulajdonságokat, robbanáspont, gyúláspont, olvadáspont, aztán a különböző toxikológiai tulajdonságokat, mérgezően rákkeltő, esetleg a génállományunkban okoz valami mutációt az anyag környezetünkre, milyen veszélyt széjekkel bír, például vízi környezetre mérgezőre.
Igen, én ezt értem, de igen, még mindig nem látom azt, hogy attól, hogy ezek az adatok összegyűlnek, attól kevésbé lesz-e veszélyes robbanás.
Maga az anyag nem lesz veszélyes, viszont felmérjük ezeket a tulajdonságokat, és abban az esetben, hogyha látjuk, hogy egy anyag, amit eddig nem került a döntéshozóknak a látókörébe, ilyen tulajdonságokkal bír, akkor úgynevezett kockázatkezelési intézkedéseket kell hozni. Ezeket egyrészt a cégek is jobban meg tudnák tenni, ugye például a munkavállalók egészségének a védelmében, vagy általában a lakosság egészségvédelmének az érdekében, hogyha ők is tudják pontosan, hogy milyen anyaggal dolgoznak. Másrésztről pedig a hatóságok Európai Uniós szinten fognak bizonyos intézkedéseket meghozni. Ezek adott esetben az anyagnak az engedély kötelessétételét jelentik, tehát ez azt jelenti, hogy egy adott anyag nem használható fel csak akkor, hogyha arra az adott bizonyos felhasználásra engedélyt kap. Ahhoz pedig, hogy egy ilyen engedélyt kapjon egy veszélyes anyag, például egy rákkeltő anyag, nagyon komoly indokokkal és érvekkel kell írni, illetőleg bizonyítani kell azt, hogy az anyag nem váltható ki egy biztonságosabb anyaggal, és nagyon komoly mondjuk társadalmi vagy gazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy ezt az anyagot továbbra is felhasználják azon a területen. A legveszélyesebb anyagoknak a felhasználását pedig korlátozni fogják, illetőleg hát az anyagoknak egy jelentős köre már most korlátozás alá esik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos célokra, felhasználásokra nem lehet ezeket az anyagokat igénybe venni, nem lehet felhasználni ezeket az anyagokat. Tehát konkrétan az általános egészségvédelmi hatásra itt fog jelentkezni ennek a jogszabálynak. Ugye általában nem értik, hogy miért fontos ez, hogy miért nem tudtuk eddig is. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon-nagyon sok meglévő anyagnak a mérgező, hosszú távú veszélyes tulajdonságaival, arra, hogy a környezetben lerakódik, felhalmozódik, nem tudjuk, csak most kezdünk tudni róla, mert 1980